Tudják önök, hogy mi a TED? Hallották már ezt a mozaik szót? Még nem? Akkor most kérem, jól figyeljenek! A TED egy konferencia sorozat, amelynek célja az újszerű, értékes, érdekes gondolatok és eszmék elterjesztése. Az előadók nemzetközileg elismert tudósok, művészek, a kreatív iparág nagyjai és multinacionális vállalatok szakemberei, akiknek csupán 18 perc áll rendelkezésükre, hogy mondandójukkal elkápráztassák a közönséget. Birkás Gábor építész, a TEDx Danubia Café egyik fellépője, aki előadásában arról beszélt, hogy a design, az energia és a természet szintézise hogyan valósulhat meg az építészet területén belül.
Nagyon hosszú út vezetett ide. Én először egy képzőművészeti iskolában jártam, ott grafikát tanultam. Utána, mikor ott végeztem, akkor képzőművészeti főiskolára jelentkeztem, és valahogy egy idejére jelentkeztem az építészképzés, ott fölvettek azonnal, úgyhogy nem volt kérdés, hogy utána már ezen az úton, és én azt hittem először még, hogy nem is biztos, hogy építész leszek, de a második évtől valami elragadt valami láz, és onnantól kezdve az még mai napig is tart, hogy nagyon régen volt. A TED-nek rendszeres látogatója vagyok, fantasztikus dolog. Én teljesen oda vagyok, mert tulajdonképpen egy olyan lehetőség, ahol az ember megnyilvánulhat, de ami a legfontosabb, hogy elképesztő inspirációt hordoz az, hogy megjelensz ott. Valamikor, talán egy évvel ezelőtt, akkor beszélgettünk a Mányai Csabával, és előkerült ez a kérdés, hogy a mi építészeti programunk bekerülhetne a TED programjába. Nagyon sokat dolgoztunk egyébként az előadás előtt, tehát ott az a 8 perc, az 8000 perc előbb munkát takart. Én ugye elindultam egy olyan programmal, ami kimondottan szakmai irányvonal volt, ők pedig helyre pofoztak engem, hogy kimondottan olyan legyen, amit meg képes érteni a közönség. Úgyhogy egy sokkal szűkebb, tömörebb és egy ilyen nagyon sűrítménye jött létre ennek a koncepciónak. Nekem van egy építészeti koncepcióm, a szintézise a design, energia és a természetnek, és ezt mutattam be egy épületen keresztül. Az valami egészen más világ, mint amit építészetben tapasztalok.
Mai adásunkban megismerhetik azt a világhírű tervezőt, kinek épületei nem csak hasonlítanak a természetre, hanem úgy is viselkednek. Kitakarják a szelet, napenergiát gyűjtenek, és pompás látványt nyújtanak egyszerre. Hogy ki is ő? Bjarke Ingels dán építész, a Harvard Egyetem, a Yale és a Columbia Egyetem vendégprofesszora. 1974-ben született Kopenhágában. Diplomáját a Dán Királyi Akadémián és a Barcelonai Műszaki Egyetemen szerezte. Mindössze 25 éves volt, amikor egyik iskolatársával közösen megalapította első cégét, amellyel rövid időn belül megalapozta hírnevét. 2006-ban létrehozta a saját nevével fémjelzett irodáját, ahol fiatal, tehetséges építészekkel dolgozik együtt. Bjarke és csapata tervezte például a 2010-es Sánkhái világkiállítás Dán pavilonját is, amelynek különlegessége, hogy a látogatók kerékpárral járhatták körül, és a valóságban tapasztalhatták meg Kopenhága látványosságait, például a kikötőt. A dán építész tervezte 2010 legjobb zöldtetős lakóházát is, ez a híres 8 House, azaz 8-as ház. A kopenhágai lakóépület kiváló példája Bjarke filozófiájának. Megjelenésében futurisztikus, ám minden egyes eleme a funkcionalitás és a környezettudatosság jegyében készült. A fiatal tervező szerint az építészetről alapvetően két megközelítés létezik. Az egyik az avantgárd stílus, tele őrült ötletekkel és érdekes formákkal, míg a másik ág képviselői az egyszerűségre és a funkcionalitásra helyezik a hangsúlyt. Az építész ezt a két irányt ötvözi munkáiban, ezért épületei egyszerre formabontóak és maximálisan kielégítik az ott élők vagy dolgozók igényeit. Most pedig következzen a világhírű építész TED előadása, amelyben jobban megismerhetik a fiatal tervező filozófiáját és három építészeti remekművét. Utána pedig maradjanak velünk, mert bemutatjuk önöknek azt a magyar tervezőt, aki egyszerre határozta el magát az épített örökség megóvása és a formabontó új megoldások alkalmazása mellett.
Public debate about architecture quite often just stays on contemplating the final result, the sort of the architectural object, and this sort of is the latest tower in London a gherkin or a sausage or a sex tool. So recently we asked ourselves if we could actually sort of invent a format that could actually tell the stories behind the projects, maybe combining images and drawings and words to actually sort of tell stories about architecture. And we discovered that we didn't have to invent it. It already existed in the form of a comic book. So we basically copied the format of the comic book to actually tell the stories of behind the scenes, how our projects actually evolved through adaptation and improvisation, sort of to the turmoil and the opportunities and the sort of the incidents of the real world. We called this comic book Yes Is More, which is obviously a sort of evolution of the ideas of some of our heroes. In this case, it's Mies van der Rohe's Less Is More. He triggered the modernist revolution. After him followed the postmodern counter-revolution, Robert Venturi saying less is a bore. After him, Philip Johnson sort of introduced, you could say, promiscuity or at least openness to new ideas with I'm a whore. Recently, Obama has introduced optimism at a sort of time of global financial crisis. And what we'd like to say with Yes Is More is basically trying to question this idea that the architectural avant-garde is almost always negatively defined as who or what we are against. The cliché of the radical architect is this sort of angry young man rebelling against the establishment, or this idea of the misunderstood genius frustrated that the world doesn't fit in with his or her ideas. Rather than revolution, we're much more interested in evolution, this idea that things gradually evolve by adapting and improvising to the changes of the world. In fact, I actually think that Darwin is one of the people who best explains our design process. His famous evolutionary tree could almost be a diagram of the way we work. As you can see, a project evolves through a series of generations of design meetings. At each meeting, there's way too many ideas. Only the best ones can survive. And through a process of sort of architectural selection, we might choose a really beautiful model. Or we might sort of have a very functional model. We mate to them. They have sort of mutant offspring. And through these sort of generations of design meetings, we arrive at a design. A very literal way of showing it is a project we did for a library and a hotel in Copenhagen. The design process was like really tough, almost like a struggle for survival. But sort of gradually an idea evolved, this sort of idea of a rational tower that melts together with the surrounding city, sort of expanding the public space onto what we refer to as a Scandinavian version of the Spanish Steps in Rome, but sort of public on the outside as well as on the inside with the library. But Darwin doesn't only explain the evolution of a single idea. As you can see, sometimes a subspecies branches off, and quite often we sit in a design meeting and we discover that there's this great idea. It doesn't really work in this context, but for another client in another culture, it could really be the right answer to a different question. So as a result, we never throw anything out. We keep our office almost like an archive of architectural biodiversity. You never know when you might need it. And what I'd like to do now in a sort of act of sort of warp speed storytelling is tell you the story of how two projects evolved by adapting and sort of improvising to the happenstance of the world. The first story starts last year when we went to Shanghai to do the competition for the Danish National Pavilion for the World Expo in 2010. And we saw this guy, Hai Bao. He's the mascot of the expo. And he looked strangely familiar. In fact, he looked like a building we had designed for a hotel in the north of Sweden. When we submitted it for the Swedish competition, we thought it was a really cool scheme, but it didn't exactly look like something from the north of Sweden. The Swedish jury didn't think so either, so we lost. But then we had a meeting with a Chinese businessman who saw our design and said sort of, wow, that's the Chinese character for the word people. So apparently this is how you write people, as in the People's Republic of China. We even double checked. And at the same time, we got invited to exhibit at the Shanghai Creative Industry Week, So we thought like this is too much of an opportunity. So we hired a feng shui master. We scaled the building up 3 times to Chinese proportions and went to China. So the people's building, as we called it, this is our 2 interpreters sort of reading the architecture. It went on the cover of the Wenhui Bao newspaper, which got Mr. Lang Yuchen, the mayor of Shanghai, to visit the exhibition. And we had the chance to explain the project. And he said, Shanghai is the city in the world with most skyscrapers, but to him it was as if the connection to the roots had been cut over. And with the People's Building, he saw an architecture that could bridge the gap between the ancient wisdom of China and the progressive future of China. So we obviously profoundly agree with him. Unfortunately, Mr. Chen is now imprisoned for corruption. But like I said, Haibao looked very familiar because he is actually the Chinese character for people. And they chose this mascot because the theme of the expo is better city, better life, sustainability. And we thought like sustainability has grown into being this sort of neo-Protestant idea that, you know, it has to hurt in order to do good. You know, you're not supposed to take long warm showers, you're not supposed to fly on holidays because it's bad for the environment. Because gradually you get this idea that sustainable life is less fun than normal life. So we thought that maybe it could be interesting to focus on examples where a sustainable city actually increases the quality of life. We also asked ourselves, what could Denmark possibly show China that would be relevant? You know, it's one of the biggest countries in the world, one of the smallest. China symbolized by the dragon. In Denmark, we have a national bird, the swan. China has many great poets, but we discovered that in the People's Republic public school curriculum, they have 3 fairy tales by An Tu Shung, or Hans Christian Andersen, as we call him. So that means that all 1.3 billion Chinese have grown up with The Emperor's New Clothes, The Matchstick Girl, and The Little Mermaid. It's almost like a fragment of Danish culture integrated into Chinese culture. The biggest tourist attraction in China is the Great Wall. The Great Wall is the only thing that can be seen from the moon. The biggest tourist attraction in Denmark is The Little Mermaid, that can actually hardly be seen from the canal tours. And it sort of shows the difference between the 2 cities, Copenhagen, Shanghai, modern, European. But then we looked at recent urban development, and we noticed that this is like a Shanghai street 30 years ago, all bikes, no cars. This is how it looks today, all traffic jam, bicycles have become forbidden in many places. Meanwhile, in Copenhagen, we're actually expanding the bicycle lanes. 1/3 of all the people commute by bike. We have a free system of bicycles called the City Bike that you can borrow if you visit the city. So we thought, like, why don't we reintroduce the bicycle in China? We donate 1,000 bikes to Shanghai. So if you come to the expo, go straight to the Danish pavilion, get a Danish bike, and then continue on that to visit the other pavilions. Like I said, Shanghai and Copenhagen are both port cities. But in Copenhagen, the water has gotten so clean that you can actually swim in it. One of the first projects we ever did was the harbor bath in Copenhagen, sort of continuing the public realm into the water. So we thought that these expos quite often have like a lot of sort of state finance, propaganda, images, statements, but no real experience. So just like with a bike, we don't talk about it, you can try it. Like with the water, instead of talking about it, we're gonna sail 1 million liters of harbor water from Copenhagen to Shanghai. So the Chinese who have the courage can actually dive in and feel how clean it is. This is where people normally object that it doesn't sound very sustainable to sail water from Copenhagen to China. But in fact, the goods, the container ships go full of goods from China to Denmark, and then they sail empty back. So quite often you load water for ballast, so we can actually hitch a ride for free. And in the middle of this sort of harbor bath, we're actually gonna put the actual Little Mermaid, sort of the real mermaid, the real water, and the real bikes. And when she's gone, we're gonna invite a Chinese artist to reinterpret her. The architecture of the pavilion is this sort of loop of exhibition and bikes. When you go to the exhibition, you'll see the mermaid in the pool. You'll walk around, start looking for a bicycle on the roof, jump on your ride, and then continue out into the rest of the expo. So when we actually won the competition, we had to do an exhibition in China explaining the project. And to our surprise, we got one of our boards back with corrections from the Chinese state censorship. The first thing, the China map missed Taiwan. It's a very serious political issue in China. We will add on. The second thing, we had compared the swan to the dragon, and then the Chinese state said, suggest change to panda. Sort of. So when it came out in Denmark that we were actually going to move our national monument, the National People's Party sort of rebelled against it. They tried to pass a law against moving the mermaid. So for the first time, I got invited to speak at the national parliament. It was kind of interesting because, like, in the morning from 9 to 11, they were discussing the bailout package, how many billions to invest in saving the Danish economy. And then at 11 o'clock, they stopped talking about these little issues. And then from 11 to 1, they were debating whether or not to send the mermaid to China. to conclude, if you want to see the mermaid from May to December next year, don't come to Copenhagen, because she's going to be in Shanghai. If you do come to Copenhagen, you will probably see an installation by Ai Weiwei, the Chinese artist. But if the Chinese government intervenes, it might even be a panda. the second story that I like to tell is actually starts in my own house. This is my apartment. This is the view from my apartment over this sort of landscape of triangular balconies that our client called the Leonardo DiCaprio balcony. They form this sort of a vertical backyard where on a nice summer day, you'll actually get introduced to all your neighbors in a vertical radius of 10 meters. The house is sort of a distortion of a square block, trying to zigzag it to make sure that all the apartments look at the straight views instead of into each other. Until recently, this was the view from my apartment onto this place where our client actually bought the neighbor site. And he said that he was going to do an apartment block next to a parking structure. And we thought, like, rather than doing like a traditional stack of apartments looking straight into a big, boring block of cars, why don't we actually turn all the apartments into penthouses, put them on a podium of cars? And because Copenhagen is completely flat, if you want to have a nice south-facing slope with a view, you basically have to do it yourself. Then we sort of cut up the volume so we wouldn't block the view from my apartment. Essentially, the parking is sort of occupying the deep space underneath the apartments. And up in the sun, you have like a single layer of apartments that combine sort of all the splendors of a suburban lifestyle, like a house with a garden, with a sort of metropolitan view and a sort of dense urban location. So this is our first architectural model. This is an aerial photo taken last summer. And essentially, the apartments cover the parking. They're accessed through this diagonal elevator. It's actually a standard product from Switzerland, because in Switzerland they have a natural need for diagonal elevators. And the facade of the parking, we wanted to make the parking naturally ventilated, so we needed to perforate it. And we discovered that by controlling the size of the holes, we could actually turn the entire facade into a gigantic, naturally ventilated, rasterized image. And since we always refer to the project as the mountain, we commissioned this Japanese Himalaya photographer to give us this beautiful photo of Mount Everest, making the entire building a 3,000 square meter artwork. So if you go back into the parking, into the corridors, it's almost like traveling into a parallel universe from cars and colors into this sort of south-facing urban oasis. The wood of your apartment continues outside, becoming the facades. If you go even further, it sort of turns into this green garden. And all the rainwater that drops on the mountain is actually accumulated, and there's an automatic irrigation system that makes sure that this sort of landscape of gardens in 1 or 2 years would transform into sort of a Cambodian temple ruin completely covered in green. So the mountain is like our first built example of what we like to refer to as architectural alchemy. This idea that you can actually create, if not gold, then at least added value by mixing traditional ingredients like normal apartments and normal parking. And in this case, actually offer people the chance that they don't have to choose between a life with a garden or a life in the city. They can actually have both. As an architect, it's really hard to set the agenda. You can't just say that now I'd like to do a sustainable city in Central Asia, because that's not really how you get commissions. You always have to sort of adapt and improvise to the opportunities and accidents that happen in the sort of turmoil of the world. One last example is that recently last summer, we won the competition to design a Nordic national bank. This was the director of the bank when he was still smiling. It was in the middle of the capital, so we were really excited by this opportunity. Unfortunately, it was the National Bank of Iceland. At the same time, we actually had a visitor, a minister from Azerbaijan, came to our office. We took him to see the mountain, and he got very excited by this idea that you could actually make mountains out of architecture, because Azerbaijan is known as the Alps of Central Asia. So he asked us if we could actually imagine an urban master plan on an island outside the capital that would recreate the silhouette of the seven most significant mountains of Azerbaijan. So we took the commission, and we made this small movie that I'd like to show. We quite often make little movies. We always argue a lot about the soundtrack, but in this case it was really easy to choose the song. So basically, Baku is this sort of crescent bay overlooking the island of Zira, the island that we are planning, almost like the diagram of their flag. And our main idea was to sort of sample the seven most significant mountains of the topography of Azerbaijan and reinterpret them into sort of urban and architectural structures inhabitable of human life. Then we placed these mountains on the island, surrounding this sort of central green valley, almost like a central park. And what makes it interesting is that the island right now is just a piece of desert. It has no vegetation, it has no water, it has no energy, no resources. So we actually sort of designed the entire island as a single ecosystem, exploiting wind energy to drive the desalination plants and to use the thermal properties of water to heat and cool the buildings. And all this sort of excess freshwater, wastewater is filtered organically into the landscape, gradually transforming the desert island into sort of a green, lush landscape. So you can say where an urban development normally happens at the expense of nature. In this case, it's actually creating nature. And the buildings, they don't only sort of invoke the imagery of the mountains. They also operate like mountains. They sort of create shelter from the wind. They accumulate the solar energy. They accumulate the water. So they actually transform the entire island into a single ecosystem. We recently presented the master plan. It has gotten approved. And this summer, we are starting the construction documents of the two first mountains. In what's going to be the first carbon-neutral island in Central Asia. Yes, maybe just to round off, so in a way you can see how the mountain in Copenhagen sort of evolved into the seven peaks of Azerbaijan, and with a little luck and some more evolution, maybe in 10 years it could be the five mountains on Mars. Thank you.
Mány István építész vagyok. Az építészet két nagy ágát együtt művelem. Van, akik megpróbálnak ezt a szakmát darabolni az épített örökség védelmére és új épületek tervezésére. Erről szó nincs, ez egy nagy folyam, és egy nagy folyam két ágáról van szó. A legmegrázóbb munkám, amelyik nagyon-nagyon mélyen hatott rám, nagyon-nagyon mélyen átéltem, és talán az egyetlen épületem, amelyiknek a fogságából még mag sem tudok szabadulni. A Holocaust Múzeum. Sok-sok szorongással, félelemmel kezdődik egy ilyen épületnek a tervezése. Hogy tudja az ember az építészet nyelvére lefordítani a történelmet. Ahogy a történetisége is kívülesik a normalitáson, ezt próbáltam követni építészeti eszközökkel is. Tehát a súlypontjukból kibillent tömegek, ahol a függőleges, nem függőleges, a vízszintes, nem vízszintes. Volt egy építészeti zsűri, amelyik a zenepalota megújításáról döntött, és ennek a programnak a részeként merült föl, hogy elkerülhetetlenül szükséges létrehozni egy épületet, amelyik tehermentesíti a zenepalotát. Mint az épített örökség egy részét, kezdettől úgy kezeltem, hogy ami ebből megmenthető, azt mindenképpen eredeti állapotában mutatjuk be. Amit hozzárendelünk, ott pedig semmi helye nincsen a historizálásnak, posztmodernnek, ide nem illő díszítésnek. Itt a használhatóság a döntő tényező. Ahogy a Zeneakadémia épületét áthatja a szecessziós társművészetek rendszere, nem lehet itt sem a társművészetek kizárásával működni. Amikor ezt a hangot kerestük, akkor találtunk rá Baróti Annának gyönyörű üveggrafikáira. Van egy káprázatos tetőteraszunk, ahol föltárul Pest, és ebben az a varázslatos, hogy nem egy felőről történő madártávlati látvány ez, és nem az utcáról megszokott látvány, hanem pontosan benne vagyunk, a centrumában vagyunk a pesti tetőkémény, tűzfal rengetegnek. Ennek a költőisége már azonnal rokonítható a zenei tartalommal. Én, mint a hajdusámsoni származék, magasan általában akkor voltam, amikor a harangozó fiának fizetnünk kellett azért, hogy a toronyba fölmehessünk harangozni. Onnan volt ilyen varázslatos, megkapó a látvány, és bármennyire egészen más ez, számomban ezeket a gyerekkori élményeket hozza vissza. Amikor az ember a települését egy más nézőpontból is megszeretheti.
Köszönjük figyelmüket! Tartsanak velünk legközelebb is! Következő adásunkban olyan tehetséges magyar fiatalokat mutatunk be önöknek, akik részt vettek a 2011. novemberében megrendezett TEDxIUS konferencián. Várjuk önöket! Viszontlátásra!
A karácsony a szeretet ünnepe. A karácsony az ajándékozás ünnepe. De miért kell nekünk ürügy, hogy szeressünk? És miért kell nekünk ürügy, hogy ajándékozhassunk? Miért ne ajándékozhatnánk az év minden napján csupán egy egyszerű mosolyt? A mellettünk állónak a közérben, a szomszéd sofőrnek a dugóban, a buszon, vagy csak az utcán sétálva. Ha rámosolygunk a szembejövőre, vissza fog mosolyogni. Szívünket pedig örömmel tölti el, mert két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Boldog karácsonyt!
Klub, ahova akárhányszor betér, egy ajándékokkal teli világ várja. Smart hűségprogramunk mostantól Klub Smart néven még több izgalmas pillanatot szerez önnek. Tankoljon a Shell-nél, vagy egyen egy jót a McDonald's-ban, és gyűjtse a pontokat. Sőt, ha a Shell Shop-ban vásárol, most még több Klub Smart ponttal jutalmazzuk. Így gyorsabban hozzájuthat a kiszemelt ajándékokhoz. Gyűjtse pontjait a Shell-nél és a McDonald's éttermekben. Legyen öné a napi 20 nyeremény egyike, vagy akár hetente egy iPad 2.
A centrumban lévő vitaminok és ásványi anyagok arányát még jobban az ön igényeihez igazítottuk, hogy még több területen támogassuk egészségét. Energia. Immunitás. Egészséges bőr. És védelem a környezeti stressz ellen. Egyre többet adunk, köszönhetően a Centrum továbbfejlesztett összetételének. Centrum, a teljesebb életért. Lepje meg szeretteit egy karácsonyi Centrum csomaggal, amelyhez a negyedik doboz Centrum és egy fémdíszdoboz ajándék.
Milyen pletykásak is a családi fényképek? Kibeszélik életünk jó és rossz pillanatait. És mint tudjuk, mindkettőből akad bőven. De akárhogy forduljon is a kocka, mindig van megoldás, ha magunk mögött tudhatunk egy megbízható partnert.
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk. Üdvözöljük az Unicreditben. Két hónapos lekötött forintbetét most évi 8,5%-os kamattal. Részletekért hívja a 0640 50 40 50-et.
Azért jó a Cosmodisk, mert egy életre szóló befektetés.
Biztonságos, hatékony, egyszerű gyógyászati segédeszköz a hát- és derékfájdalmak enyhítésére vagy akár megszüntetésére. A Cosmodisk mellé most csuklós vérnyomásmérőt adunk 7990 forint értékben ajándékba. További információkért látogasson el a www.cosmodisk.hu oldalra. Derek a hálás lesz érte. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
A MOL Új Európa Alapítványa 5 év alatt számtalan tehetséget kutatott fel és támogatott. Továbbra is keressük a legtehetségesebb gyerekeket, hogy minél több álmot válthassunk valóra.
Számomra nélkülözhetetlen az egészség és a vitalitás. Ezért minden nap Supradin Vital 50 plusz szedek.
Létfontosságú összetevőket tartalmaz. A vitaminok aktivizálják a szervezet energiáit. A ginzeng növeli a fizikai és a szellemi teljesítő képességet. Supradin Vital 50 plusz. Életenergia és egészség 50 felett.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.